battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs egyszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éjjó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Kedves hallgatók, az első és legfontosabb, hogy hamarosan jön egy Facebook nyereményjátékunk, ahol könyvet sorsolunk ki. Erről a könyvről már tőlünk is hallhattatok, illetve több hát kosárlabda berkekben ismert személyiségtől szerintem. Ez ugye Scottie Pippennek az a bizonyos botránykönyve, és ezt a könyvet egy Facebookos nyereményjáték keretében sorsoljuk ki, úgyhogy érdemes lesz figyelni a saját oldalunkat. És ugye tudjátok, hogy a sportkönyvek.hu az a kiadó, ahol mi a Jordan könyvet is lefordítottuk, náluk jött ki ez a íromány is, és hát most is megkértek minket, hogy egy kicsit promozzuk ezt nektek, de nem csak úgy megkértek, hanem fel is ajánlottak két könyvet, ugye ebből az egyiket már kisorsoltuk az egyik támogatónknak, és hát itt kell megemlítenünk, hogy köszönjük szépen, hogy több mint 300-an gondoljátok úgy, hogy megéri minket támogatni. Megtörtént egy draft, és én annak nagyon örültem, nem tudom te, hogy vagy vele Zoli, hogy rengeteg olyan tárgyalás lement a mi mock draftunk adásunkban, amiről aztán kaptunk tudósítást, hogy élőben is lement. Például ugye a Grizzliesnek az ajánlatai a két pikkel, meg Meltonnal, tehát abszolút ebben gondolkoztak, és ez nagyjából meg is valósult az ő felcserélésük. De arra majd külön kitérünk, hogy ezt egészen elképesztően Grizzlies módon valósították meg. Viszont rögtön az elején jött egy meglepetés, és itt nem akármilyen játékot játszott az Orlando azzal, hogy gyakorlatilag vagy nem szivárogtatott semmit, vagy rosszul szivárogtatott, vagy egy rosszat úgymond, ezt hívják ugye smokescreennek az amerikai médiában. Te mennyire lepődtél meg, Zoli, amikor körülbelül 5 perccel a draft előtt derült ki, hogy nem Jabari Smith-t választják, hanem Paulo Banquerót.
Mindenképpen meglepődtem, mert bár nem volt konszenzus 1-1 ezen a drafton, de azért mindenki úgy gondolta, hogy hajlanak arra, hogy Jabari Smith-t esetleg ugye Chet Holmgren-t válasszák ki, és egészen az utolsó pillanatig, pár nappal a draft előttig nem nagyon változott semmi, és akkor hirtelen az odds-ok Paulo Banquero esetében lezuhantak a földre. Ilyen 1,4-re ment le, vagy 1,6-ra talán több.
Mármint Jabari Smith ment le
Nem, Paulo Banquero ment le.
Igen, volt ez az utolsó napos manőver még Wojnarowskival, ahol ez megfordult, és ugye ő mondta, hogy hát nem Paulo Banquero lesz, hanem Jabari Smith. Ez 14 óra 43 perckor mondta, amerikai idő szerint, és akkor elkezdett mindenki Jabari Smith-re tenni, és ott egy ilyen 1,25-ös odds-ról a végére már lement 1,10-re, csak hogy az utolsó 5 percben jöjjön az újabb tweet, hogy nem, mégis Banquero lesz. És akkor állítólag ezek az oldalak nagyon durva volt, mert le is állították konkrétan a fogadási lehetőséget.
Igen, 3-4 nappal ezelőtt Banquero valamiért így hirtelen átvette a vezetést, ezek szerint valaki tudott valamit, vagy egyszerűen csak maga a Magic se tudta, mert egyébként ilyen hírek is vannak, hogy egészen az utolsó pillanatig állítólag vaciláltak, hogy kit válasszanak ki, és végül amellett a Banquero mellett döntöttek, aki hát egy érdekes prospekt, ugye, mert támadásban nagyon magas padló, azonnal segítségére lesz ugye a Magicnek, ez nem kérdés, de hát azért elég felemás szezont hozott le, ugye kiestek az elődöntőbe, a NCAA Final Four-ban ez volt ugye Mike Krzyzewski utolsó meccse, és védekezésben és a triplázáson azért kell majd dolgozni egy kicsit, de én már most gyakorlatilag beírom őt 20 pontos játékosnak az első évben, mert ez a része a játékának a pontszerzés, és az, hogy ő megkapja majd a kezébe a labdát, az azért nem elég valószínű.
Így van. Egy picit időzzünk el ezen. A draft idei 1-1-es a kezdőötös cikket idézek. Paulo Banquero arról beszélt, hogy nagyon komoly elvárásokat támaszt majd magával szemben. Oké. De ennél sokkal érdekesebb, hogy a Magicnél sokáig úgy tűnt, hogy Jabari Smith és Chet Holmgren is esélyes az 1-1-re. Ezzel kapcsolatban Jamal Mosley, ugye a vezető edző elmondta, mindhármuk játékában vannak olyan elemek, amik nagyon tetszettek nekik. Végső soron fel kellett tenniük azokat a kérdéseket, hogy ki illik hozzájuk a legjobban, ki passzol legjobban az öltözőhöz, hogyan kezelik az embereket, mikor találkoznak velük. Tehát az emberi faktor, de azért itt mégiscsak elejtett Mosley egy olyat, hogy Hát itt volt 3 egy per egyen kiúszható már, mint ezen a drafton játékos, akkor már megnézték, hogy ki illik legjobban hozzájuk, és én egyrészt Bankérot választottam volna magamtól is egy per egynek, én szerintem az ő playmakingjében tényleg van egy jelentős potenciál. Itt egy kicsit ilyen Scottie Barnes-szerű játékosra gondolok. Nyilván kicsit jobb scoringgal, de kicsit azért kevesebb ball handlinggel, bár nagyon jó benne ugye Paolo Banchero, de őszintén szólva ilyen shootert, mint Jabari Smith nehéz ugyan találni, de nem vagyok róla meggyőződve, hogy Jabari Smith több lesz. Tehát nem hiszem, hogy ő egy Kevin Durant-szerű franchise player lesz. Banchero-nak ez a playmakingje viszont ad némi reményt arra, hogy ő köré lehet építkezni, ha nem is feltétlenül ő lesz a leges-legjobb játékosa majd egy Wajnari bajnok csapatnak. Szóval a másik pedig, hogy a Magicnél ugye vannak ilyen fél playmakerek, tehát egyes-kettes poszton azért vannak olyan játékosok, akik tudnak valamennyire irányítani, de egyértelműen hiányzik nekik még playmaking, és szerintem ez Banchero meg fogja adni, és ugye például a Magic csoportban felvetették nekem, hogy jó, de hát ott volt az a tényleg dobógép, és hogy hát a pontok hiányoznak a Magic támadásából. Szerintem fontos az, hogy ezt hosszú távon kell nézni. Valószínűleg Banchero köré, és mondjuk Cole Anthony köré, meg még aki ott marad a mostani magból, egy-két shootert könnyebb lesz behozni, mint egy olyan playmakert, ami egy ilyen Scottie Barnes típusú játékos lehet.
Kezeljük így csomagként ezt a 3 játékost, mert úgyis már említetted ugye Jabarit, én meg talán említettem Holmgren-t is, de ha nem említettem még a mai adásban, akkor most fogom. Szerintem ott gondolkodta túl egy kicsit a Magic ezt, hogy abszolút nem projektálom, szia Szemi, Banchero-t feltétlenül jobb playmakernek, mint Holmgren-t. Ugye Banchero 27%-os usage-re dolgozott az egyetemen, míg Holmgren 20-21% körül, és sokkal nagyobb szerepe volt védekezésben. Ráadásul próbálták sokszor ugye centerként játszottam, és a Holmgrenről beszélek. Ahogy őket nézem, játék intelligenciában, játék szervezésben nem látok olyan nagy különbséget, és egyébként pedig védekezésben ugye a Holmgren potenciál sokkal nagyobb. Nyilván vele a nagy kérdőjel az, hogy rá tudsz-e akár 5 kiló izmot rakni majd, mert ha nem, független attól, hogy modern NBA, azért az valószínűleg hiányozni fog neki. És akkor Smith valahogy a kettő közébe ékelődött, szerintem ugye upside-ban is egyébként. Nem nagyon tudsz belekötni. Ő védekezésben is egészen jól mozog, a legjobb shooter valószínűleg a hármonjuk közül.
Tudod, mit mond róla Nate Duncan? Hogy az ő ideális kifutása az, hogy ő egy 6-10 magas Klay Thompson lesz.
Érdekesen hangzik.
Igen, mert, de nem is franchise playernek hangzik.
Igen, de azért nem, mert nyilván ma, ami miatt azt mondjuk, hogy ő a következő Klay Thompson lehet, valószínűleg ugyanaz az oka annak, amiért nem látunk franchise potenciált lassan senkibe, aki nem playmaker.
Ez igaz.
És lehet, hogy itt hibázunk ezzel, mert a playmaking korszak előtti KD mondjuk nem volt franchise játékos. Oké, értem, lehet, hogy ez nem fair, meg nem jó példa, mert ő minden idők egyik legjobb szkórer. Tehát valószínűleg te is azt mondanád, hogyha Jabari ilyen szintű szkóreré változik, akkor oké.
Igen, szóval az a helyzet, hogy az ilyen típusú játékosoknak akkora szintre kell felérni, hogy áttörjék, és azt nagyon hirtelen van. Tehát, hogy ha már egy kicsit rosszabb vagy, akkor már nem töröd át azt a köréd építkezek franchise player vagy kategóriát.
Igen, egyébként érdekes, hogy Smith pont azért látták sokan egyébként egy per egyesnek, mert úgy nem nagyon tudsz belekötni semmibe. És ha csak azt nézik, hogy graduálisan így lépcsőfokra fejlődhet a következő években, ő is azért nagyon magasra juthat. Én nem feltétlenül húznám meg sokkal alacsonyabban a plafonját, mint Holgreménél, és nem biztos, hogy egyáltalán alacsonyabbra húznám be az ő plafonját, mint Banchero-nál. Én Banchero-ban nagyon bele voltam szerelmesedve körülbelül egy éve. Fokozatosan kezdtem egy kicsit így lejönni róla. Nem teljesen, mert mindig nagyon nagy tehetségnek látom. Még mindig olasz, ami segít. Félig olasz, ugye?
Hát annyira, olasz, hogy nem csak félig, szerintem most már kezelhetjük olaszként, ugyanis közölte, hogy az olasz válogatottba szeretne játszani.
Érzelmekre, mentalitásra abszolút olaszos. És egyébként ennek minden előnyével is lehet, hogy hátrányával, tehát ezt majd meglátjuk, de fanatikus sportcsalád egyébként, Seattle-i fanatikus sportcsalád. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek rá, hogy hogyan tud fejlődni védekezésben, mert ha valaki azt mondaná most nekem, akinek mondjuk kristálygömbje van, hogy Banchero-ból átlagon felüli, tehát mondjuk az átlagon felüli, az picit ugye másképp használjuk a magyar nyelven, de fogalmazunk úgy, hogy az átlagnál egy picivel jobb játékos válik, ugye a védő oldalon, akkor lehet egyébként, hogy őt vinném el, mert támadásban, ha csak a támadást nézem, lehet, hogy a hármony közül legnagyobb potenciál.
Nekem Holgrammel alapból van egy kis problémám, ugye, tehát hogy Ő tényleg a boomer bust hármójuk közül, de nem a játék tudása miatt, vagy a nyersége miatt, hanem itt tényleg a fizikai profil az. És látjuk, hogy vannak példák arra, hogy ez működik egy másik magas ember mellett is akár, hogyha van egy ilyen vékonyabb magasod, mint most Jaren Jackson Jr. és Evan Mobley jut eszembe, két tök más típusú játékos, mind a kettő mellett játszik egy jól lepattanozó center. Tehát, hogy nyilván hosszú távon ez is lehet egy megoldás, és azért a Grizzlies és az idei Cavs azt mutatja, hogy ezek azért működőképes megoldások. Hogy ezzel bajnoki címet lehet nyerni, az egy teljesen másik beszélgetés. Először nyilván minden ilyen csapat, és valószínűleg az OKC is szeretné látni magát a playoffban. Oké, okay, ezt még el tudom fogadni, de egyébként Chet Holmgrennek azért a magassága és a vékonysága az más kérdéseket is felvet, amit már Porzingisnél is láttunk annó. Nyilvánvalóan magadra fogsz szedni izmot, nyilvánvalóan amennyire csak tudsz megerősödsz, ez a váz például elbírja-e, mert általában erre az a válasz, hogy nem. Illetve például ő sosem lesz majd olyan erejű játékos, aki a palánk alatti ütközéseket, hát lehet, hogy kedvelni fogja, mert ilyen tough guy hírében áll, tehát kemény gyerek ő, de szóval, hogy azért ez egy sérülés veszélyes sportág ott az igazán a nagyok között. Ilyen szempontból is lehet félteni, és olyan szempontból is, hogy valószínűleg lesznek olyan centerek, de nem feltétlenül Embiid Drake-re gondolok, hanem nála akár kisebb, alacsonyabb, de jóval erősebb és súlyosabb centerek, akik kulcspillanatokban simán odébb teszik, akik fölött nem fogja tudni leszedni a lepattanót. Ezek nem csak, hát hogy is mondjam, félelmek, hanem ez a realitás, hogy ez megtörténik, és hogy lesz-e minden másban annyira jó, hogy egyébként ő majd esetleg egy franchise player lehet, hát ez egy nagyon jó kérdés azért, ahhoz már rengeteget kellene majd még fejlődni a mostani szintjéről is. Szóval ő azért egy nagyon kockázatos, és nekem inkább nem behajló prospekt, tehát hogyha én a második helyen választottam volna, akkor sem értem volna őt elvinni. Teljesen érthető az OKC részéről, hogy viszont az ő hihetetlen magas plafonját értékelték, és ezt is már szinte hetekkel a draft előtt lehetett tudni, hogy ők Holmgrenet viszik, hogyha ott marad. Szóval ezt csak így hozzá akartam tenni, hogy van azért Holmgrenben némi bassz potenciál, és még bocsánat, egy dolog, Jabari Smith, ő tökéletesen illik majd Houstonba, szerintem ott az egy ilyen match made in heaven, tényleg az angyalok még körbe is fuvolázták, meg hárfázták azt a bizonyos házasságot, mert gondoljatok bele, hogy ugye pont azért cserélték el Woodot, hogy Sengün, aki egy kicsit kevésbé mobilis, nem feltétlenül kintről dobó, bár azt is tud, post-up center, lepattanózik, na, ő mellé egy tökéletes pár, egy ilyen stretch for, és szerintem alapból a Houston játékához is nagyon-nagyon fontos lesz egy ilyen dobógép, úgyhogy én annak kifejezetten örülnék a Houston szempontjából, hogy az biztos, hogy a hozzájuk leginkább illő játékos esett le odáig.
Holmgrennel kapcsolatban nem, abszolút nem osztom ezt, hogy benne nagyobb az potenciál, legrosszabb esetőség szerintem, hogy egy nagyon jó besegítő védő lesz, és támadásban meg egy jó dobó és játékszervező. Szóval szerintem ebben a szempontból neki magasan van abszolút a padló. Képi összehasonlítást azért nem szeretem, mert ugye képinek egyébként kiváló váza van, tehát nagyon jól izmosítató volt, és rengeteg izmot is felpakoltak rá. A probléma nála az volt, hogy ő 220 felett van. És az a 7-8 centi, az hihetetlen nagy különbség, és én ezért aggódom egyébként Wembanyama miatt is a jövő évi draftnál, mert egyszerűen nem emlékszem olyanra, hogy egy 220 közeli vagy feletti játékos kibírta volna úgymond az NBA-be nagyon hosszú karrierre. Talán még Rick Smith lehet mondani, de hát az ő karrier is szerintem sokkal rövidebb volt, és nyilván ellenpéldaként rengeteget fel lehetne hozni, rengeteg játékost.
Jó, ez egyébként jogos, tehát ugye Holmgren magassága azért is tűnik extrémnek, mert ennyire vékony mellé, de egyébként nem extrém az a magasság, ami...
Igen, ez a hétlen magas, ez még pont az a, ott a teteje, és mondjuk én lehet, hogy 215-nél kéne meghúzni, tehát checknél valahol azt a határt, ahol még úgymond lehet úgy izmot pakolni rá, hogy jó eséllyel a megtérülés nagyobb lesz, mint a kockázat, de 220 felett egyszerűen, lehet, hogy egyszer jön majd valaki, aki egy 220 centis LeBron lesz, abból a szempontból ugye, hogy sose sérül meg, és hihetetlen atletikus lesz, de engem nagyon meglepne. És azért parázok Wembanyamától, ahogy mondtam, azért nem aggódom talán annyira Holmgrenért. És az a sértek egyébként, nagyon-nagyon fel kell izmosítani. Nyilván ha abból indulunk ki, hogy 88 kiló, akkor persze, 100-ra valahogy föl kéne vinni, de De én ott lehet meg is állnék, és nem is akarnék soha belőle 110 meg 120 kilós centert csinálni, még ha lehetséges lenne akkor se.
Igen, igen.
Mert ezt akkor már elvenne az erősségéből. Ő ugye, hát ilyen Dirk vagy KD kéne, hogy legyen támadásban. Nyilván nem azt mondom, hogy annyira jó lesz, csak valahogy is stílusban a kettő között. Tehát ilyen playmaker, shooter, face-up játékos, ez kellene, hogy legyen a cél, és nem pedig az, hogy leküldjük őt posztabba, mint ahogy időnként az egyetemen megcsináltak. Az NBA-ben én nem is hívnék rá egyáltalán posztabb játék, hogy gyakorlatilag a teljes újon CV-be szerintem.
Foglalkozzunk már egy kicsit, ha már emlegettük az Oklahoma City Thundert, az ő draftjukkal úgy emblak, mert hogyha megnézitek, akkor az Oklahoma City Thunder azért alaposan bevásárolt ezen a drafton. Nyilván most ez a stratégia, de azt ezt se lehet a végtelenségig csinálni, lassan azért feltöltődik a keret. Jelen pillanatban Chet Holmgren, Dieng, akiről mindenképpen szót akarok váltani, hogy hogy került az Oklahoma City a 11. helyre, Jalen Williams és Jalen Williams volt a bevásárlás, úgy tavaly is 4-et vittek a drafton, idén is, és talán az lenne a legjobb megfogalmazás, hogy régen volt egy, erről pont most a The Athletic Podcastben beszéltek a srácok, hogy régen volt egy ilyen, az Oklahoma City mindig nagy atlétákat draftol, akik ugye még nem tudnak dobni, meg még nem tudnak semmit, de azt majd megtanítják nekik, de hát a lényeg, hogy elképesztő fizikai potenciál legyen bennük. Na most, ha megnézed, akkor Dieng sem teljesen ilyen játékos, tehát azért ő sem annyira atletikus, Jalen Williams egyértelműen nem, Chet Holmgren-et bizonyos tekintetben atletikusnak vehetjük, de valójában nem vehetjük annak, szerintem a Dirk meg KD hasonlatok azért jók, mert fizikailag gyaníthatóan úgy nézhet ki majd támadásban, nem külsőre, hanem mozgásra, meg helyekre. Tehát nem hiszem, hogy ő azból fog élni, hogy lefordulásból átzsákol embereket. És ha tavalyi draftot megnézitek, akkor ugye Giddy is egy abszolút nem egy atletikus valaki. Kicsit inkább olyan játékosokat draftol az Oklahoma City, akik képesek egy ilyen teljes csomagot felvillantani, hogy védekezni is tudnak, támadásban is több dolgra képesek, esetleg több posztos védők, mintha efele menne ugye a liga is, és az Oklahoma City Thunder mindenképpen efele megy, és most már nem az van, hogy a hatalmas wingspannel rendelkező nyers atléta az mindig az Oklahoma City-nél köt ki. Ehhez bármi, Zoli?
Igen, annyi, hogy Dieng valóban nem a leggyorsabb és legrobbanékonyabb játékos, de abban a szempontból azért erősen unikorn is, hogy a méretéhez képest egy brutális wingspannja van, és azért koordinált, tehát nyilván értem, mit mondasz, de azért ő szerintem egy összességében egy jó atléta. Nyilván nem elit, tehát ez tök egyértelmű. Ugye egyébként ilyen 7 láb feletti wingspanje van a 6-10-es magassághoz, tehát végig is az se annyira nagyon extra, de azért bőven pluszos egy 2-3 incse. Itt nála igazából nyilván az érdekesség, hogy van egy extra skillje ehhez a mérethez, a ball handling, a labdakezelés, és ezért vitte előt valószínűleg a Thunder.
Igen.
Mert hát kicsit ilyen Ben Simmons érzése van az emberek. Messze nem olyan jó prospekt összességben, mint amilyen újonc Ben Simmons volt, még amikor tudtuk, hogy ugye nem lesz hajlandó egyáltalán dobni, meg fejlődni. De van benne egy kis unikornis Diengbe is, én úgy érzem.
Igen. Még bocs, beszéljünk már erről a pickről, hogy ez hogy került az OKC-hez, mert ez hihetetlen harc ment érte, szóval azt tudta ugye gyakorlatilag mindenki, hogy a New York az nagyon is árulja ezt a picket, oké? És miért kellett a 12. helyen választó OKC-nek felmenni a 11. helyre egy másik pickkel? Egyébként itt ugye future pickekkel cseréltek oda be, mert attól félt az OKC, hogy a Cleveland annyira szeretné Dienget, hogy ők majd becserélnek eléjük a 11. helyre. Tehát itt volt egy konkrét harc Diengért a 11. helyen, amit az OKC nyert, mert ugye sokkal nagyobb, hát hogy is mondjam, csak a tűzerővel rendelkeznek, gyorsan 3 draft picket, jövőbeli és védett draft picket, de akkor is be is dobtak érte. És a New York pedig ugye nyilván úgy volt vele, hogy köszöni szépen, ő nekik minden ilyen szintén tűzerő későbbi cserékhez, az jól jön, mert ők most nem szeretnének egy projektjátékost választani, ugye ezt már sokszor kritizáltuk és tudjuk, de hát New Yorkban ez van. Úgyhogy a New York pedig beszedett egy halom pikket azért, hogyha később egy sztárért kell cserélni, akkor legyen mit beadni ebbe a cserébe. Gyakorlatilag ez történt, az OKC pedig leverte itt a liciten, hogy úgy fogalmazzak, a Cleveland Cavaliers-t.
Így van, köszönöm, nagyon jól összefoglaltad, és akkor beszélj még egy kicsit ugye Jalen Williamsről is. aki szerintem egyébként az ő projektjükbe abszolút beleillik, igaz, hogy telített posztra érkezik, de hát ugye a Thundernél most minden poszt telített gyakorlatilag, most már tényleg a magas ember állomány is, és na ő, Jalen Williams, ő tényleg abban a szempontból unikorn is, hogy neki van egy 7-2-es, majdnem 7-3-as wingspanje a 195 centis magasságához, dobni is jól tud. Gyakorlatilag szerintem ő egy biztos tipp abból a szempontból, hogy a wingspanje miatt védekezésben és a dobása miatt ugye támadásban használható lesz.
Bogdan Bogdanovic jut egyébként leginkább eszembe mindezekről, amit most nem elmondtál.
Rossz, egyébként igen. Bár Bogdannak ugye mindig megdicsérjük a wingspanjét, de azért ha megmérnénk, az nem 7 láb 3 lenne, hanem mondjuk ilyen 7 láb körül szerintem.
Igen.
Az. Jalen Williams pedig, én megmondom, hogy nézegettem a Mavs-be, amikor még ugye nálunk volt az első körös, amit végül ugye elcseréltünk, de aztán jött vissza egy 37. pick. Jalen Williams olyan típusú játékos, akiből idővel lehetne olyan játékos, amire a Mavs-nek szüksége van, ez ugye nagy wingspan, mozgékony, jó védő is lehetne idővel, de ő projekt azért erősen, tehát neki kell jó pár év. Ugye a Mavs, de ez nem is fért volna bele, de így is sikerült egy egész érdekes prospektet kihúznunk majd. Nyilván részletesen nem fogunk a második körről beszélni, de azért a Raptors pikkeket, meg a Mavs pikkeket azért majd egy kicsit átbeszéltjük.
Ja, én nagyon benne vagyok, de először beszéljünk már a Memphisről, mert azért az megint egy ilyen álmokfutásszerűség volt, amit a Memphis itt véghez vitt ezen a drafton. Szóval az a helyzet, hogy kihúzták Jake Laravia-t, akit olyan 20 pár és 30 közé első kör végére vártak, illetve David Roddy-t, akit a második kör elejére, közepére. A szépséghibája a dolognak az az, hogy a Memphisnek erre volt egy 22. és egy 29. pikje, amivel felcseréltek a 19-re, hogy ott kihúzhassák Laravia-t, aki gyakorlatilag egy Corey Kispert-szerű játékos, nyilván a Memphis abban bízik, hogy Kispertnél egy kicsit többet tud majd, és playmakingben egyébként erre minden esélye meg is van, de valamiért nagyon beleszerelmesedhettek, de hogy aztán utána még elcserélték Meltont, azért, hogy kiúszhassák a 23. helyen azt a Rudit, aki egy, hát egy nagyon különleges játékos. Tehát egy olyat képzeljetek el, mint Niang olyan felépítésű, ilyen alacsony négyes, de ilyen nagyon erős, tényleg. Szóval valami olyasmit képzeljetek el, mint Niang a Filibe, de közben ilyen post-up move-ok, némi playmaking, tehát egy olyan szempontból unikorn is, hogy nem magas, és mégis mindenfélét tud, hanem alacsony is mégis egy ilyen posztapolgat, kicsit ilyen képzett magas ember jutna róla eszedbe, hogyha nem lenne 2 méter alatti játékos. Na mindegy, ezt csak azért mondom, mert őt meg a 23. helyen úgy húzták ki, hogy elcserélték érte Meltont, amit, hát ezt majd valaki megmagyarázza egyszer, hogy miért történt. Szerintem Melton ezen a szerződésen nagyon hasznos volt a Grizzliesben. Láthattuk, hogy amikor a Golden State ellen kellett alsó posztokra jó védő, akkor sokat játszott a rájátszásban, tehát nem tudom ezt megmagyarázni, talán az egyetlen magyarázat az, hogy a Grizzlies egyszerűen át akar menni ilyen túlhagyományos csapatból, ahol ráadásul nem volt igazi wingjük, wing gazdagabb csapattá, ahol a 2-3-4-es poszton tudnak úgy váltogatni, hogy ne kelljen mondjuk állandóan Jaren Jackson Jr.-nak lejátszania, vagy ugye időnként Bane-nek és Dillon Brooks-nak fel akár a 3-4-es posztig. Lehet, hogy ez a terv, de már tavaly is ugyanezt megcsinálták, zsír ugyanezt Zaire Williamsnél, hogyha emlékszel, Zoli, meg emlékeztek, kedves hallgatók. Igen. Tehát ott is felcseréltek a 10. helyre, hogy aztán az eredeti 17. draft pickjüknél valószínűleg még, legalábbis elvileg kiúszható Zaire Williams-t választják. Tehát ők beleszeretnek valakibe a drafton, és utána teljesen biztosra mennek, hogy őt ki akarják húzni. Ez egy taktika, de hogy biztosak voltak vajon abban, hogy a 22. és a 29. pikkel, ha csak meghagyják az eredetit, ezt a két játékost nem hozhatták volna el? Lehet? Valószínűleg sose tudjuk meg.
Valószínűleg ettől féltek, hallottak valamit, különben nem léptek volna ezt meg. Bár megmondom, hogy én Laravia-t sehol nem láttam a 20. hely előtt, sőt, hát még a 20. helynél, lehet, hogy 25 előtt se láttam.
Figyelj, lehet a Spurs-től féltek, mert ugye a Spurs a 20. és ők a másik ilyen nagy reach csapat, akik egyszerűen bárkit kihúznak, aki megtetszik nekik, akár 10 helyen előbb is.
Igen, simán elképzelhető. Larabi egyébként nagyon érdekes játékos, fehér srác 2-0-3, de úgymond nem fehér játéka van, nyilván a dobás lesz, amit már nagyon jó dobó, de minden poszton elvédekezik, tök jó látni, meg nagyon intelligens, ami mondjuk nyilván nem annyira meglepő. Egy nem szuper atlétától, hiszen hogyan lehet valaki ugye eredményes az NCAA-ben, vagy ugye a magas szintű kosárlabdában, úgy, hogyha ezt át tudja hidalni valamivel.
Igen.
És egyébként az pont hiányzik valamilyen szinten a Memphisból, amit ő nyújtani tud, főleg, hogyha ugye slow-mo-t elengedik esetleg.
Igen.
Akkor őt lehet, hogy egy az egybe tudja pótolni Laravia, mert nagyon hasonló játékok. Azt lesz, hogy Laravia sokkal, sokkal jobb shooter is.
Igen, kíváncsi leszek, mert ezen a drafton rengeteg olyan roleplayer kelt el, akiben nagyon könnyű beleszeretni. És ilyenkor szokott az jönni, hogy néhány, akit esetleg nem is várnál, az nagyon bejön, majd a második kör elejéig is gondolom ezt, tehát akár a 35-36-40. Pickig volt egy ilyen csoport, és néhány, akiben meg beleszerettél, mert úgy az dobni is tud, védekezni is tud, le is tudja ütni a labdát, kiderül, hogy egyiket sem tudja eléggé. Szóval ilyenkor nagyon számít az is, hogy milyen csapathoz kerülsz, ott milyen környezet van, mennyi lehetőséget kapsz. Nagyon-nagyon nehéz kérdés. Minden esetre azért összességében a Grizzlies, nekem nagyon tetszett az, hogy ugye a helyi srácot, még Kennedy Chandler-t a 38. helyen el tudták hozni. Ő annyira helyi, hogy volt is kint Memphis meccseken, és egy ilyen alulméretezett, de rohadt tehetséges irányító, tehát ő csereirányítónak szerintem hosszú távon jó lehet, de a Grizzlies-é volt az egyik legérdekesebb draft. De akkor most átadom neked a terepet, kinek a draftja volt még, vagy egyáltalán a draft manőverei voltak még nagyon érdekesek számodra?
Szerintem lefettük azzal ugye, hogy nyilván a Memphis volt a legérdekesebb messze ezzel az ugrással. Talán, hogyha egyet meg kéne koronázni, az a Pistons.
Uh-huh.
Mert sokan úgy gondolják, hogy ezzel így, hogy tényleg ki tudták választani Jaden Ivey-t, akiben hát sokan azért nagyobb potenciált látnak, mint Keegan Murray-ben. Murray nyilván egy azonnali needet jobban megtestesített volna, ugye, ami gyakorlatilag ugye a védekezés. De Ivy-ban szerintem egyértelműen nagyobb a potenciál. Egy olyan játékosra, mint Durán, igenis nagy szükség volt, és hát ez valószínűleg azt is jelenti.
Jelen Duránról van szó, mielőtt valaki még Durántet hallott Durán volna.
Gyakorlatilag az új Dwight Howard, aki, ami viccesen hangzik, de én nagyon kíváncsi lennék, hogy majd Dwight Howardot hol vinnének el egyébként.
Igen.
Valószínűleg azért top 5-ben, de nem lenne konszenzus 1-1, ez garantálom neked.
Én azon rögtem, hogy Detroitban lehet, hogy körülnéztek, hogy te, mi lenne, ha Isaiah Stewart még ugrani is tudna? Ja? Igen, draftoljuk le.
Akkor draftoljuk már, ja. Azért is tetszik egyébként a, nyilván ugye ez a move, hogy a Hornets-szel megcsináltak ezt, ez nekem nagyon tetszik, és hogy benn maradt, és nyilván kiválasztották Ivy-t, az már no-brainer volt, tehát az adta magát, de azért tetszik nagyon, mert a Cunningham-mel tökéletesen pályára rakhatod őket. Nemhogy nem lesznek alulméretezettek, de gyakorlatilag prototípikus méret, mert ugye Ivy tud védekezni majd az irányítókon, és hiába lesz Cunningham a úgymond a de facto irányított támadásban, védekezésben szimplán megcserélik, és akkor úgy nagyjából rendben lesznek.
Uh-huh.
És Ivy-ban hihetetlen potenciál van, ráadásul a teljes családja Detroit-i kötődés, tehát gyakorlatilag a nagyapjától kezdve az anyukáján, az apukáján keresztül mindenki játszott valami detroiti profi csapatban, legyen az kosárlabda csapat, vagy foci csapat, hihetetlen sportcsalád. És pont Detroitot kötődő.
Igen, olyan szépek ezek a történetek, egészen addig, amíg a Philadelphia el nem cserélte ugye Bridges-t. Ez annyira vicces volt még most is visszagondolni, tehát tényleg a homeboyt sikerült ledraftolni, aki így azóta a Sunsban szerintem eléggé bebizonyította, hogy talán nem kellett volna elcserélni, de mindegy, de azért ezek tök jó sztorik, és én nagyon kíváncsi leszek ilyen szempontból is Ivy-ra, hogy őt majd mennyire tudja így a város keblére ölelni. Alapból nagyon izgalmas kezd lenni a Detroit, és ha valamelyik csapatnak van arra potenciál, hogy toljon egy Clevelandet a következő években, vagyis, hogy hirtelen az utolsó háromból egyszer csak playoff esélyes csapatté lép elő, úgyhogy kicsit így meglepést nem várod, hát az egyértelműen a Detroit Pistons. Ezt már most kimerem jelenteni, sőt, következő két évben még engem meg is lepne, hogyha nem tudnának feljebb lépni. De beszéljünk már csak egy nagyon picit a Pacersnek a draftjáról, nem a 31-es 48. helyen kihúzott játékosokról akarok beszélni, bár ugye Andrew Nembhard, a hiper biztos ilyen irányító, az gyakorlatilag egy újabb Corey Joseph, tehát hogy ebből már van nekik, mindegy, hanem hogy ugye Mazzurint kihúzták a 6. helyen, és lehet, hogy el akarják majd cserélni, sőt majdnem biztosak vagyunk ugye ebben, hogy el akarják cserélni Brogdont, de nagyon érdekes az, ahogy építkeznek, mert lehet, hogy azt mondták, hogy ő a legjobb játékos, aki elérhető. Ezt elhiszem, bár én nem így gondolom, szerintem Shadon Sharpba ugyan nagyobb a bassz potenciális, de a boom is biztosan nagyobb, mint Mazzurinba, ugye pont két kanadai ilyen kettes-hármas játékosról beszélünk. Hát azt is nézzük már meg, hogy jelenleg úgy tűnik, hogy az Indiana, amelyik azt nyilatkozta le, hogy nem szeretnének túl sokáig a purgatóriumban tartózkodni, vagyis gyors újjáépülést szeretnének, a hosszú távú kor az egy ilyen bődületesen jól dobó, de igazán semmi mást felmutatni nem tudó kor lesz, tehát ez lesz lehet a legjobb triplázó csapat már jövőre az NBA-ben, Buddy Hield-del, Tyrese Halliburton-nel, Mazzurinnal, hogyha ő hozza azt, amit gondolunk róla, hogy hozhat majd tripladobásban, Duarte-val, még centerposzton is ugye náluk jelen pillanatban egy dobó center van, és aztán ki tudja, hogy TJ McConnell-t visszaigazolják el, illetve hogy jön vissza, de itt olyan shooting lesz a pályán, hogy megőrülsz, csak éppen igazán semmi más, és ezért, hát nem tudom, akkor már inkább azt mondtam volna, és ezzel Nate Duncannel nagyon egyetértek, ő is ezt mondta a podcastjében, hogy akkor már húzd ki Sharpot. Lehet, hogy benne nagyobb a bust potenciál, de benne ott a boom, és ide kell valamilyen franchise player, aki felhelyez téged újra a térképre, mert enélkül csak egy ilyen hiper brutális triplázó csapat leszel, aki gyakorlatilag se védekezni nem fog tudni igazán, se támadásban nem fog tudni mást felmutatni, mint a triplát.
Abszolút egyetértek, nyitott ajtókat döngetsz nálam, mert én Sharpot a 4. helyen elvittem volna konkrétan.
Yep.
És letojtam volna a Kings helyébe, hogy ott van Fox és Mitchell. De tény, hogy Shadon Sharpban azért elég komoly bust potenciális van, tényleg boomer bust játékos, de egyszerűen egy ilyen atlétát, annyira ritka az ilyen típusú robbanékonyság, hogy én egyszerűen nem tudtam volna bent hagyni. És a Blazers amúgy pontosan úgy gondolkodott végül, ahogy szerintem a Kingsnek kellett volna. Van egy Damian Lillardunk, van egy Anthony Simonsunk, kit érdekel? Itt van ez a srác, aki néhány szakértő szerint egyébként a teljes első kör talán legnagyobb potenciálval bíró játékosa. És oké, nem láttuk az egyetemen, vannak kérdőlek nyilván, de hát basszus, egy szuper atléta, 210 centis karfesz távolság, 195 centis magassághoz is, ilyen indulós sebesség, ráadásul dobni is tud. Hát ezt hogy hagyod bent? Így hagyták bent, szerintem hiba volt, de nyilván a jövő fogja eldönteni. Tehát ha ezért szép, meg ezért nehéz is valószínűleg ugye ez a scouting játékos megfigyelői pozíció, meg egyébként GM-eknek is ez a munkaköre, hogy döntsenek, mert ha bejön, akkor te vagy a király, és igazad van, ha nem, akkor meg, hát, miért nem láttad előre? Miközben aha, ez nem egy konkrét tudomány, tehát nem tudják ők se, meg maguk szerintem a játékosok se, hogy kiből lesz. Tehát nyilván minden játékos isz magában, de nem lehet ezt beazonosítani, ezt a valamit, ami végül eldönti, hogy valaki bassz lesz, vagy nem.
Igen,
nagyon
igen.
Nehéz legalábbis.
Csak éppen az a baj, hogy Mazzurint senki nem gondolja róla, lehet, hogy az Indiana igen, de én senkinél nem olvastam azt, hogy ő egy kiváló wing dobógépnél, aki esetleg védekezni is megtanul kellőképpen, amúgy jó alapokkal indul, és akár hármast is tud játszani, szóval, hogy nagyjából ez a nagyon jó roleplayert hát vizionálták Mazzurinnel kapcsolatban. Igen. Bocs, lehet, hogy az előbb TJ McConnell-t mondtam, most már nem fogom visszahallgatni, de természetesen
azt
TJ Warren.
Igen, McConnell.
Warrenre gondoltam, remélem a hallgatók is levették, pedig ugye McConnell-nek is van némi indiánai kötődése ilyen szempontból. Na de csak gyorsan nézzük, mert lehet, hogy a Nix mi a szart csinált, mert az is nagyon kemény volt, szóval összesen begyűjtöttek itt a manőverezések és a draftpickek eladásában, összesen 3 jövőbeli elsőkörös gyűjtöttek be. Most mondhatnánk, hogy azt a 3-at, amit a 11. pickért kaptak, de nem, ott még volt egy kis mahináció, abból még az egyiket át kellett adniuk, és akkor végül így aztán Kemba Walkert és Nerlens Noelt is el tudták küldeni, ugye Charlotte-ba, illetve Detroit-ba, és a Kemba őt ki is fogják vásárolni. Magyarán takarítottak, és eszeteket gyűjtöttek. Tehát ők arra használták fel ezt a draftot, hogy csak tőled kérdezem, Zoli, ha
nem
már dallaznak kell,
nem,
vagy
ne is
beszéljünk róla, de hogy...
Nem.
De várj, de hogyha Jalen Brunsont leigazolod maxért, azzal mennyivel vagy előrébb már, bocsánat, tehát hogy ez miért jó ez a New Yorknak? Oké, kell egy irányító.
Őszintén nem tudom választ. Tehát, hogyha Jalen azt mondja a Mavsnek, hogy figyeljetek, mennyi ez a 4 évre 133 millió, azt hiszem, azt kaphatna maximum a Knicks-től.
Igen.
Ha azt mondja, hogy figyeljetek, ezt beajánlották, és Nico nem kíván neki azonnal sok sikert, akkor valami nagyon nagy gáz van, és visszavonok minden jót, amit eddig Nico Ellisonról mondtam. Nem. Tehát ennyiért egyszerűen nem, évi 33 millióért. Imádom Jalen, de 25 milliónál kell meghúzni ezt a határt.
Így van.
Évi 25 milliónál, és ennyi. Egyébként minden eddigi nyilatkozata arra utal, hogy nem fog elmenni a Knicksbe, még akár több pénzért sem, mert nyerni akar. Lenyilatkozta konkrétan, hogy azt tervezi, hogy visszatérjen, vissza fog térni, és nyerni akar, nem akar rosszabb csapatba menni. Úgyhogy először is induljunk ki ebbe, hogy hát egy pici hometown discount benne lesz, mondjuk szerintem 4% az korrekt lenne, de ha mégis ugye az apja miatt vacilálnak, az apja egyszerűen New York államban mozog, és ezért esetleg még akár ugye Brooklynnek nincs cap space, nem is tudnak teremteni, de hogy még ott él az őrült, teljesen őrült Irving vonal is, nem tudom, de ha így érzi Jalen, hogy a nagyobb marketing lehetőségek miatt esetleg, és hát ugye
nyilván,
hogy igen, meg szerep miatt oda akar menni, akkor nyilván sok sikert fog neki kívánni, és nagyon fogok egyébként neki drukkolni, de akkor el kell engedni. Bár neki nincs akkora neve azért, hogy ki tudja harcolni egy sign and trade-et, mint mondjuk egy KD-nek, de hát ha valamit visszakapunk, esetleg mondjuk egy elsőkor is visszajön egy sign and trade keretén belül, meg mondjuk Dirks esetleg,
aha,
talán nagyobb csodát nyilván nem várok, mert a Knicks nem fogja azért úgy odaadni a fél csapatot, hogy egyébként cap space-ből le tudják igazolni.
Na igen. De akkor mielőtt még lezárnánk a Dallas-szal és a Torontóval az adásunkat, még röviden te is, én is mondjunk már esetleg, ha volt olyan csapat, aki nagyon nem tetszett, vagy nagyon tetszett a draftolása, mert muszáj megemlítenem a Spurs-t, és szerintem ebben egyet fogunk érteni, hogy a Spurs egy nagyon jó kis draftot várt. Ugye Jeremy Sochan, nem tudom, jól mondom-e a nevét, ő egy 5-posztos védő, mindenki ezzel, hát gyakorlatilag túlnézte őt körbe, vagy túlnéztatta őt körbe, hogy igen, ő tényleg egy 5-posztos védő lesz. Azt hiszem, hogy a Spurs-ben baromi jó helyen van, olyan szempontból is, hogy bár nem mindenkinél jött be, de azért támadásban is folyamatosan fejlődnek a Spurs fiatalok a keltetőben, úgyhogy Sohan egyből játszhat majd, és akár 3-as, 4-es poszton, lehet, hogy még small ball centerben is. Egy ilyen szempontból baromi jó projekt oda, Malachi Branham. Én azt hiszem, hogy szintén a 20. helyen, ugye őt vitte a Spurs, szintén egy ilyen potenciális Spursbe korrekt játékossá váló valaki, akiben egyszerűen még van olyan tehetség, ami még nem jött ki belőle, és Blake Wesley, ő egy guard, hát azon a poszton egy kicsit kezdenek telítettek lenni ismét, nem mondom, de majd meglátjuk, hogy ő mennyit játszik. A lényeg az, hogy lehet, hogy itt tényleg lesz még egy Murray csere, és aztán hirtelen ott állunk, hogy egy teljesen, totálisan fiatalokból álló csapata van a Spursnek. Nagy nehezen azért eljutottak idáig. Nyilván a franchise player még hiányzik, ez kétségtelen, és a 9. helyen nem is valószínű, hogy ki lehetett volna húzni, de én szerintem egy nagyon-nagyon szuper drafton vannak túl. És itt most egy picit adáson kívülről, vagy utólag, kedves hallgatók, az a helyzet, hogy Zolinak ebbe a pillanatba ugrott a keverője, szegénynek van valami olyan hibája, ami már másodszor jön elő, reméljük, hogy hamar meg tudjuk majd oldani a helyzetet, de hogy innentől Zolinak egy kicsit más lesz a hangja, és ezért elnézést kérünk.
Nem tudom, fél éve, 8 hónapja, egyszer csak úgy a keverő megadta magát, nem kapott áramot, és hogy nézem, ugyanezt történt most, és nagyon ideges vagyok, nem egy 400.000 forintos keverő, bőven 100.000 forint alatt volt, de az egyik legjobb márka, az előző is ilyen márka volt, sohasem probléma nem volt vele, annyi ugye, hogy jobbat vettünk egy idő után, és ez a másodjára fingja most össze magát, úgyhogy remélem, hogy kapok egy újat, mert most nem akarom még egyszer megcsináltatni, meglátjuk, hogy mit mond majd a szerviz, Spurs-ra visszatérve. Nekem is nagyon tetszik a draft, Sohan, én inkább így mondom, nekem ez jobban tetszik, mert tényleg egy nagyon-nagyon jó védő, ő nem shooter, ellentétben viszont Malakája, aki viszont shooter, és nyilván az ő problémája, hogy nagyon alul méretezett, főleg itt mondjuk nem is alul méretezett inkább, hanem a versenysúlya hát egy picit jelen pillanatban kevés ilyen, ilyen 80 kiló alatt van, vagy környékén, úgyhogy neki mindenképpen fel kell majd izmosodni egy kicsit. De egyébként jó pick mind a kettő. Hát a következő logikus lépés, és tényleg ez, ennek az evolúciónak a még a nem a beteljesedése, mert franchise játékos megszerzésével jön majd el, de Murray és Pördő értékre váltása, és talán Pop visszavonulása jövő nyáron. Ez lehetne így most a Spurs, hát szerintem legjobb terve őszintén, és akkor a következő évben, nem tudom, lehet, hogy ki akarják húzni megint az ő Tim Duncan-jukat, a David Robinson-jukat, de Mambaya ilyen lenne, de hát ahhoz akkor megint nagyon erősen kéne tankolni, amit nem látok azért ebben a garnitúrában, főleg, ha nem cserélik.
Hát igen, de figyelj már, ha elcserélik,
akkor lehet esélye.
Akkor azért az egy konkrét esély lehet, tehát itt azért Murray és Pördő nélkül itt se támadás, se védekezés nem lesz, csak egy jakat fiatal, aki Pop rendszerében nyilván nem lesz annyira rossz, mint mondjuk az idei Houston, amit a labdaeladások miatt nézni se lehetett gyakorlatilag, de szóval azért ott lesz esély. Én még a Hornetsről akartalak téged megkérdezni, vagy nem tudom, hogy te hoztad volna-e őket, de hogy ugye ő nekik igazából a 13. pick a kezükbe volt, amin ki is ment az általad is említett Durant, az új Dwight Howard, aki egy center, és a Hornets ezt a picket végül kiadta a kezei közül. A 15. helyen aztán Mark Williams-t, az új DeAndre Jordant ledraftolták, akivel elképesztően látványos, még látványosabb lesz minden eddiginél a játékuk. Gyakorlatilag most már Bridges mellett ő is egy folyamatos célpontja lehet majd Ballnak az eljúpoknál. Nyilván nem vagyunk annyira draft szakértők, hogy most itt Durant és Mark Williams-t összehasonlítsuk, de azért Durant mindenki egy picit magasabbra tartotta, vagy legalábbis nekem ez volt a benyomásom. Szerintem ez egy érdekes húzás a Hornets-től, hogy aztán azt mondták, hogy jó lesz nekünk a 15. helyen Mark Williams is.
Hogy vicces, mert Mark Williams szerintem még arca is hasonlít egyébként.
DeAndrehoz?
Jordanre. Igen, nekem legalábbis ráemlékeztet. Itt konkrétan LaMelo mellé választottak célpontot, igen. Bár hozzáteszem, hogy szerintem Durant sem lett volna rossz célpont LaMelo mellé, tehát ő is azért lobtrát, nyilván nem akkora lobtrát, mint Mark Williams, de az is működött volna szerintem abszolút. Így is megvan az a játékos, akit a jövő centerének tartanak ugye Charlotte-ban, meglátjuk, hogy mi lesz belőle, de azért a mai NBA-ben olvastam egy vicces szalagcímet, hogy Mark Williams jött, és azért érkezett most el az NBA-ből, hogy megölje a small ball-t. Hát azért én azt, amíg a következő se nem jön, addig nem látom magam előtt.
Igen.
Ja. Valaki megfogja.
Volt még egy viszonylagos reach, ugye Christian Brown, vagy Brown, bocsánat, tehát ő ugyan Brown-nak van írva, de Brown-nak kell ejteni, mint ahogy Jaylen Brown is. Tehát Christian Brown ment a Denver, kihúzta a 21. helyen, őt azért ennyire magasan szinte sehol nem lehetett látni, ugye egy hiperatletikus fehér srác, de itt a hiperatletikust ezt Hezonja szintjén értsétek, tehát szerintem...
Sőt, szerintem Hezonjánál is atletikusabb.
Hát, mondjuk azért, igen, de valahol hozzá lehetne fizikailag hasonlítani, szerintem.
Igen, ez nem rossz komp egyébként, igen.
És ugye emellett tud dobni, fejlődőben van. Szóval én értem, hogy miért húzta ki a Denver, de itt például az nekem nagyon tetszett az a megfejtés, már nem tudom, legalább 3-4 podcastet hallgattam meg olvastam rengeteg cikket itt a draft után, hogy ugye a Denver egyszerűen atletikusabb akar lenni, tehát kifejezetten ez volt az, amiért a 21. helyen őt kihúzták, mert egyszerűen úgy látják, hogy ahhoz, hogy ők Jokic körül jól védekezzenek a rájátszásban, és ráadásul, ha még ezt megsúlyosbítod majd a sérüléséből visszajövő Murray-vel, és esetleg Michael Porter Jr.-ral, atletikus képesség kell nekik, akár kettes posztra is, tehát ezt értsük úgy, hogy Christian Brown lehet, hogy egyszerre lesz majd a pályán Michael Porter Jr.-ral hosszú távon, és Gordonnal, lehet, hogy a Denver akár ideig is elmerészkedik. Nyilván neki nagyon be kell, hogy váljon a skillsetje és a dobása jó legyen ahhoz, hogy ez egyáltalán felmerüljön, hogy ő a kezdő közelébe kerülne például, de hogy ez volt az egyik ilyen megfejtés, amit hallottam, hogy egyszerűen most a Denver arra megy, hogy atletikusabb csapat legyen Jokic körül.
Igen, szerintem Brown nem fog sokat játszani az első évben, de nekem amúgy tetszik a pick. Én abszolút látom benne azt, hogy hosszú távon, főleg itt, hogyha mondtam, mert Morris értékre cserélik majd végül, és nyilván ez az kell, hogy Bones folytassa a fejlődést. Én látom magam előtt, hogy ő játszani fog. Egy ideális esetben ugye Austin Rivers már ilyen vésztartalékként szerepel majd jövőre, és ott lehet ezen a státuszon, akár Christian Brown is, és időnként játszik majd nyilván garbage time-ban, illetve azért szerintem ő a G-ligában is eltölt majd némi időt.
Nekem más nem nagyon van, a Cavs láthatóan ugye lemaradt az első számú kiszemeltjére a Diengről, úgyhogy Agbajit behúzták, meglátjuk, hogy ő mennyire lesz majd az NBA-ben képes segíteni. Hát elvileg pont a padlója magas, úgyhogy azt érdemes lesz majd figyelni, meg hogy ennek a Clevelandnek igazából valami támadás kellene. Szóval Agbaji előtt azért nem csak az ilyen legyél egy jó 3&D játékos út van. Szóval talán ezt érdemes még figyelni, nagyon más nincs, úgyhogy akár beszélhetünk a Mavs és a Toronto pickről, hogyha csak neked nem lenne még valami érdekesség.
Szerintem lefettünk mindent. Jovic, nekem nagyon tetszik a hídbe. Nikola Jovic lehető legjobb helyre került szerintem. Tehát hiába nagyon-nagyon jó csapat, ugye Spolstra egy zseni a játékos fejlesztésben.
Igen.
És tudjuk, hogy ha te hajlandó vagy védekezni, akkor gyakorlatilag meg fogod kapni a lehetőséget előbb-utóbb. Így kell gondolkozni a Jovicnak is. Atletikus, nem annyira atletikus nyilván, mint egy Brown, de azért jó atléta, nagyon jó játékszervező, és önzetlenül tud játszani. Hogyha a Summer League jól sikerül neki, szerintem játszhat akár már novemberbe, decemberbe ilyen spot perceket, és talán esetleg szezon második felében is majd szerephez jut, de nyilván azért valószínűbb, hogy a 23-24-es szezontól lesz ő igazán a rotáció tagja, amennyiben persze jól tud fejlődni, mert azért nincs rá garancia esetleg, ugye, hogy nem úgy jár, mint Luka Samanić, de szerintem nála azért jó prospekt összességében.
Illetve talán még a Bucks-t lehetne megemlíteni, nekem tökre tetszik, hogy Bukempet ők hozták el, aki ugye már egy G-ligában bizonyított, idősebb prospekt, nekik pont ezt kell. Na, beszéljünk egy kicsit arról, hogy kit választott a Dallas a 36. helyen?
37. helyen elvileg, és Jaden Hardy-t, a kiállítólag a 19. legjobb játékos volt a draft boardjukon. Ha ebből indulunk ki, akkor sikerült elvinni nagyon jó helyen. Középiskola egy sztár volt, konkrétan a harmadik és bizonyos ranglistákon 5. legjobb középiskolás játékos volt, ugye 21 őszén, és aztán a G-ligába ment, ahol hát nyilván nem úgy mennek ki a játék, ahogy azt várták, különben nem csúszott volna a 37. helyig, hanem elviszik valaki elviszi a lottóban, de nagyon jó potenciál lehet benne, nyilván totál boomer bust, tehát az nem kérdés, de nekem nagyon tetszik, tökös húzás, mert ilyen típusú játékosokat kell szerintem a második körben választani, aki lehet, hogy nem jön be, de hogyha bejön, akkor komoly játékos lehet belőle, és Hardynak azért elég komoly NBA skillsetje van, én azt gondolom, és hogyha tényleg beváltja a maximum potenciált, akkor egy nagyon jó NBA játékos lehet.
Ez nem is tudok mit hozzáfűzni. Beszéljünk Christian Kolokorról, 33. helyen húzta a Raptors. Azért különösen érdekes, mert...
Másik unikornisunk.
Igen, és a Raptors egy 20. picket cserélt erre a 33-ra, hogy megkapja Ted Youngot. Tehát a Raptors gyakorlatilag most utólag majd ezen elgondolkozhat, hogy ki az, aki a 20. helyen még elérhető lett volna. Na de, létezik-e ennél Raptorsosabb pick? Mert ugye... Hogyha azt mondom, hogy egy kameruni játékost húz ki a Raptors, aki későn kezdett el kosárlabdázni, szóval 3 college éve volt, de lehet, hogy csak 2, de pont az utolsó college éve mutatott egy nagy boomot, hogy azért ő tud fejlődni, és amúgy is fokozatosan fejlődött, de látszik, hogy még hátrányban van olyan szempontból, hogy ő nem 10 évesen kezdte, hanem 15 évesen, és kameruni, és afrikai. Akkor mindenki azt mondja, hogy jaj, hát ez Pascal Siakam. De nem, ez Christian Kolokó. Tehát még a város is, ahol született, ugyanaz, mint ahol Siakam született.
Még nagyobb, tehát méretben még
nagyobb. Igen, nem a játékosokat azt hasonlítom is, össze, csak a sztoriukat, hogy ez valami egészen döbbenet.
Sok szempontból a játékos hasonlít. Nyilván nem lesz mondjuk Kolokóból full ball handler.
Igen.
Nem várom ezt, de kifejezetten jó ösztönei vannak. És nekem bejön a játék intelligencia, tehát én azt gondolom, hogy tipikus Masai pick, és hát basszus, ezek hányszor bejöttek már Masai, tehát valamit ő nagyon lát. Nem véletlen az, hogy ő Giannisba is teljesen biztos volt, és mindent meg akar tenni azért, hogy felcseréljenek érte.
Igen, egyébként Kolokó külsőre, vagyis hát alkatra nagyjából Giannishoz hasonlít, de inkább center, mint Giannis.
Nyilván igen, a bohán
igen, tehát inkább centerről beszélünk, viszont lehetséges, tehát Nagyon sok értékelést néztem a Raptorsnál külön, gondolhatjátok, a kedvenc csapatom pikje. Itt láttam rossz értékeléstől jó értékelést. Az a helyzet, hogy ebben a játékosban megvan az a boom potenciál, hogy egy olyan center legyen, és talán az egyetlen olyan center a drafton, aki annak ellenére, hogy egy nagy lakli, annak ellenére viszonylag jól tudjon a periméteren is védekezni, és emellett tudjon dobást blokkolni, gyűrűt védeni, és ami ugye nagyon extra, hogy ő nem nagyon dobált, sőt nem is dobhatott információink szerint triplát rá a Kalis csapatnak a játékrendszerében, ahol játszott.
Igen.
De ez a csávó, ez elment a különböző workoutokra, és mindenkit lenyűgözött azzal, hogy tud triplázni. Ilyet már hallottunk, láttunk, ez 10-ből 2-szer mutatkozik meg az NBA-ben. De, hogyha Siakam példájára gondolunk, hogyha a Raptors fejlesztő brigádjára gondolunk, akkor nincs teljesen kizárva az sem, hogy ez a srác, Christian Koloko, ez mondjuk 2 év múlva már triplázni is fog center posztról. Szóval biztos vagyok benne, hogy van ilyen potenciál a srácban, mert erről rengeteg helyen lehetett olvasni, hogy több csapat is lenyűgözve állt azelőtt, hogy ez a csávó ez hogy dob triplát. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, mert igazi boomer bust, hogyha ez nem jön be, akkor hamar elfelejtjük, ha bejön, akkor sokáig emlékezni fogunk rá.
Abszolút, szerintem nagyon jól összefoglaltad. Ahogy nem fogadnék Christian Brown és a Nuggets ellen, úgy nem fogadnék valószínűleg a Raptors és Masai ellen sem.
Uh-huh.
És nyilván Koloko ellen sem ezért, mert ezek a csapatok olyan szintű játékos fejlesztést és draft érzéket mutattak be az elmúlt években, hogy nagyobb esély van rá, hogy ezek tényleg rotációs játékosok leszek, mint arra, hogy nem.
Ez egy jó lezárása volt a mai podcastünknek. Hát nyilván nem tudtunk mindenkiről beszélni, és ezekről a játékosokról, akit most az első-második körben ledraftoltak, még amikor egyenként végigmegyünk a csapatoknál, úgyis részletesen beszélünk. Sőt, akkor már olyan szakértőkkel, vagy olyan szurkolókkal, akik teljesen belsős információkkal, csapatokhoz egyenként köttető, hát olyan újságírókat olvasnak, akik már beszámolnak arról, hogy milyen is volt ez és ez a nyári ligában, hogy néz ki, mik lehetnek az erősségei, gyengeségei, úgyhogy senki ne aggódjon, részletesen hallunk majd a teljes draft classről, és természetesen jövőre is lesz Rookie Watch következő évadban, úgyhogy még sokat hallunk róluk, de most így ezek voltak az első benyomásaink. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma is.
Örülök, hogy itt lehettem, és reméljük, hogy megoldódik. Valahogy biztos megoldódik majd ez a keverő dolog, ez most eléggé felnyomta, más szót akartam használni.
Az agyvizedet.
Felnyomta a pumpát, az agyvizemet, igen, úgyhogy ez van. Azért örülök, hogy le tudtuk nyomni ezt az adást, és 90%-ig a jó mikrofont hallottátok.
Igen.
Örülök, hogy itt láttam. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, köszi, hogy velünk tartotok. Jövő héten is jövünk, valahogy megpróbálunk itt a technikai nehézségeken úrrá lenni, úgyhogy akkor is várhattok minket. Például jön a 2018-as draft osztály újra kiválasztása, úgyhogy ahogy megszokhattátok, várhattok ránk, jelentkezünk. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.